Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvéreink, először a gyermekekhez fordulnék, hogy hirdettem, ez a könyv újra megjelent, és nem tudom, gyermekek, hogy otthon van a ti családotokban ilyen könyv. Szoktátok-e használni ezt a könyvet? Ebben a könyvben minden napra van egy biblia vers, de most nem ezzel kezdem a felolvasást, hanem az azt követő kis történettel, ami mindig a hétköznapi életből van véve, és utána van egy tanári magyarázat. Mert tudjátok, ezt a könyvet egy olyan tanítónéni állította össze, aki Budapest egyik nagy lakótelepén egy iskolában tanít. Talán hallottátok már a Havanna lakótelepnek a nevét. Nem a legjobb hírben álló lakótelep, de nagyon sok ott a kisgyermek, és ő szereti a tanítványait, és több évig gyűjtött a tanítványainak kis történeteket, és ezeket helyezte el ebben a könyvben. Fellapozom ma november 26-a, jól. November 26-ára a következő történetet írja. Mikor lettél keresztény? Kérdezte egy hívő ember egy fiútól. Aznap, mikor a méh megszurkálta édesanyámat. Felelt a fiú. A hívő ember elcsodálkozott a különös válaszon, és megkérte a fiút, hogy magyarázza meg ezt neki. Sehogy sem értettem, mondta a fiú, hogyan szabadíthatott meg engem Jézus azzal, hogy meghalt. Egy napon a tornácon egy méh röpködött körülöttem, és biztos voltam benne, hogy meg fog szúrni. Édesanyámat hívtam, és ő kijött. Mikor meglátta, hogy a méh meg akar szúrni, kezét az én kezem, és a méh közé tette. A méh édesanyámat szúrta meg, nem engem. Akkor értettem meg, mit tett az Úr Jézus értem. Bűneim büntetését helyettem szenvedte el. Az Úr Jézusnak sokkal többet kellett elszenvednie, mint egy méh csípés, de nagyobb volt a veszély is, amellyel Sátán bennünket fenyegetett. Egész életében szenvedett a meg nem értéstől, a farizeusok gyűlölködésétől, végül elfogták, megverték, leköbdösték, tövis koronát szúrtak a fejébe, gúnyolták, majd keresztre feszítették. Mindenki elhagyta, még a mennyei atyának is el kellett fordulnia tőle. Az egész világ minden bűnterhét magára vette. A tiédet is, az enyémet is, mert úgy szeret, mint a szülő a gyermekét. Így az ő élete árán mi élhetünk. Adjunk hálát megváltónknak ezért a hatalmas mentő szeretetért. És az igehely, amelyhez ezt kapcsolta, Ézsajás könyve 53. fejezetéből, betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. A gyerekek, nem tudom, hogy mennyit értettetek meg ebből, mert vannak itt még kicsik is, meg ez a könyv nem arra számít, hogy mindenki rögtön megért belőle mindent, hanem arra számít, hogy a szülők ezt felolvassák a gyermekeknek, kicsit elbeszélgetnek erről. De az a tapasztalatom, hogy a gyermekek már egész kiskorukban fölteszik a kérdést, amikor járunk gyülekezetbe, amikor beszélünk bibliai témákról, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Biztos már bennetek is mocorgott ez a kérdés, vagy föl is vetettétek, és ez a kis történet a méh csípésről, méh szúrásról ezt próbálja megvilágítani. Én most nem is szeretném tölteni az időt ezzel, hiszen nagyon nagy kérdés ez. Én azt szeretném kérni, hogy szüleitekkel minden nap beszéljetek ilyen kérdésekről. Tegyetek fel nekik kérdéseket a történetekkel, az igehelyekkel kapcsolatban, és beszéljetek meg otthon, hogy mit értetek ebből, és mit kívántok még megérteni, amit már egy történet nem tud magába zárni, de otthon meg tudjátok beszélni. Hát én ennyit szerettem volna ma egy könyv alapján nektek felolvasni. Köszönöm a figyelmet. Kedves gyülekezet, mi pedig most, hogy megnyitjuk a Szentírást, nem igehelyet fogunk tanulmányozni, nem is történetet, hanem egy jelenségről szeretnék beszélni. Egy olyan jelenségről, ami A világban néhány évtized óta itt nálunk Magyarországon is nagyon elterjedt. Azt látom az elmúlt időszakban, hogy a gyülekezetben is felütötte a fejét, és sokszor nagy fájdalom az, amit látunk a világban, helytelenítünk, és egy idő után meg látjuk azt, hogy egy keresztény gyülekezetben is él és virul ez a jelenség, és erről szeretnék most beszélni. Remélem, hogy nem lesz jelentéktelen a téma, bár egy mondatból szeretnék indulni, amit egyre többet hallok a világban, de mondom a mi köreinkben is. És ez a mondat így hangzik, csak a mondat elejét idézem, büszke vagyok. Nagyon sokszor halljuk ezt a mondatot, hogy büszke vagyok a gyermekeimre, büszke vagyok arra, hogy már mit tud az egyik családtagom, büszke vagyok arra, hogy mit értem el az életben. Büszke vagyok, ez a mondat a világban nagyon sokszor elhangzik. Január 1-től olyan alkotmányunk lesz, amely az első oldalán szinte ilyen ditirambus-szerűen, mint egy költeményt mondja ezt, hogy büszkék vagyunk erre, büszkék vagyunk arra, büszkék vagyunk amarra. De én nem erről szeretnék természetesen beszélni, hanem erről a hétköznapi jelenségről, és arról, hogy vajon egy szó tévesztés áll-e mögött. Nem gondolunk meg valamit, és helytelen szót válaszunk. Van ilyen az életben, azt mondják például, hogy bakizott. És ha nem bakizunk, ezt hogy mondanánk? Biztos, hogy bizonyos szavak, vagy bizonyos kifejezések lecserélése nem egyszerű dolog. De nem mondhatnánk például úgy, hogy nagyon örülök neki, hálás vagyok érte. Ez csak egy szóban megnyilatkozó változás, vagy a tartalom is mögötte más. A büszkeségtől már csak egy lépésre van az, hogy hát akkor, ha aki büszke valamire, az annak az érdeme, vagy a gyerekem érdeme, vagy a családtagom érdeme, vagy a nemzetem érdeme. És tudjuk jól, hogy így most már vallási színezetet is ölt ez a kérdés, mert Kain és Ábel óta csak két vallás van az emberiség történelmében. Nincs ennyi sok vallás, csak látszat, hogy van a buddhizmus, meg hinduizmus, meg iszlám, meg keresztény, csak egy látszat. Végül is két vallás van Kain és Ábel óta. Az egyik vallás a Kain vallása, ami az érdemből él, a másik vallás, ami a kegyelemből él. Más dolog azt mondani, hogy hiszünk magunkban, vagy hiszünk az emberiben, és egészen más dolog azt mondani, hogy sem magamban nem hiszek, sem az emberiben nem hiszek, hanem én egyedül Isten szavában, Isten gondviselésében, Isten cselekedeteiben hiszek. Én azt gondolom, hogy ez olyan jelenség, ami mögött tehát nem puszta szótévesztés áll, hanem itt egy gondolkodásbeli és magatartásbeli dolog van, amit helyre kell tennünk, és hogyha valaki hallgat az ige szavára, én azt mondom, hogy a büszkeséget is, meg az érdemet is a lomtárba való dolgok közé kellene sorolnunk, hogy egy vidéki városban egyszer kicsúszott a számon, a szemétkosárba kellene dobnunk ezt a két kifejezést, el kellene felejtenünk. Nekünk ilyen kifejezést, hogy büszke vagyok, vagy ez az én érdemem, vagy ez az ember érdemes erre vagy arra, azért nem szabadna használnunk, mert ahogy mondtam, emögött más gondolkodás, más valóság van, és nem vezethetjük félre sem magunkat, sem az embertársainkat. Mi is ez, hogy büszkeség? Talán olyan szó ez, aminek a legtöbb rokonértelmű szava van a mi nyelvünkben is. Például ennek egyik rokonértelmű szava, hogy önhittség. Önhittség. Én azt gondolom, büszkeség az, hogy nagyon hiszünk magunkban. Nagyon hiszünk a családunkban, nemzetünkben, gyülekezetünkben, mindegy, hogy miben, emberiben hiszünk. Önhittség. Vagy egyik nagyon sokszor használt rokonértelmű szava, hogy döjf. Döjf. Gőg. Van úri gőg is, van paraszti gőg is. Ez is mutatja, hogy ez nem társadalmi rétegekhez kötött. Ez mindenhol ott van ez a büszkeség. És ahol csak felbukkan, ott meg is nevezzük, mert jó dolog például büszke emberek közelében tartózkodni. Jó dolog büszke embereket hallgatni, meg jó dolog az, hogy emberek dicsekszenek. Ez helyes, ez valóságos dolgokat mond ki. A vallási életben is sokszor tapasztaljuk ezt, és lehetne sorolni persze a példákat még tovább, hogy mennyi rokonértelmű szava van ennek, a felfuvalkodottság, beképzeltség, önérzet. Van persze ezek között kis különbség, de Arany János, aki a legérzékenyebben gondolkodó költőnk volt, olyan szépen írta, hogy nemes önbizalom, de ne az önhitség, rugói lelkedet nagy célra feszítsék. Nemes önbizalom, de ne az önhitség. Ugye van, amikor egy kis paraszthajszál választja el ezeket a dolgokat, azért teszi Arany is azt a jelzőt elő, hogy nemes önbizalom. Mert önmagában csak az önbizalom, az egy lépésre van az önhitségtől. De hogyha azt mondja, hogy nemes önbizalom, de ne az önhitség, rugói lelkedet nagy célra feszítség, az kijelenti azt, hogy most nem az ellen akarok beszélni, hogy mi legyünk határozottak, vagy tudjuk az értékeket, amiket képviselünk. Az ellen se akarok beszélni, hogy valaki tudja a jó tulajdonságait, csak az ellen beszélek, hogyha ezt nem Istennek tulajdonítja. Hát nem kell vék alá rejteni se a képességeinket, se a tehetségünket. Tudni kell, hogy a gyerekeinkben mi jó van, de az más dolog, hogy dicsérem a gyereket ezért, más dolog, hogyha elkezdek büszkének lenni, és más dolog, hogyha látom, hogy a gyerekbe ez és ez fejlődik ki, hálát adok a Jóistennek, és imádkozom, hogy a jóban megerősödjék ez a gyerek, és hogy tud megerősödni, hogyha Istentől fogadja el, és őtőle igényeli, és a rosszat meg maga vegye észre, hogy tudjon küzdeni vele. Mert a mai világban az is rendkívül elterjedt, hogy az emberek nem is jó dolgokra büszkék. Most már kifejezetten rossz dolgokra is büszkék az emberek. Szinte hivalkodva büszkék arra, hogy milyen merészek, vakmerők, szemérmetlenek, arcátlanok tudnak lenni. Tehát ez egy világjárvány, ez egy annyira elterjedt dolog, és hogyha mi ebben a magunk házatáján nem állunk a helyzet magaslatán, akkor úgy gondolom, hogy még a hármas angyali üzenetet se készakarva vagy erőltetve idézem ide, mert a hármas angyali üzenet is ezzel kezdődik, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. És hogy most olvasgatom sokat Dániel könyvét, föltűnt számomra, hogy Dániel könyve 4. fejezetében Nabukodonozor megőrülésének történetében, aki abba gabajodott be, hogy olyan nagynak tartotta magát. És hát 7 évig megőrült. És amikor kezdett kijönni ebből az őrületből, akkor ki tudta mondani azt, hogy az Isten előtt a népek mind olyanok, mint a semmi. Mi jó dolog van bennünk? Mi jó dolog van bennünk? Pál kimondja a Római Levél 7. fejezetében, hogy nincs az én tagjaimban, az a testemben tagjaimban semmi jó. Nem igaz az, hogy van bennünk sok rossz, de van bennünk egy szikra jó, vagy van bennünk 1-2% jó. A Biblia olyan következetes állásfoglalást képvisel. Azt mondja a Biblia, hogy a természetettől ne várj jót, még azután, hogy hitre jutott. A természetedben nincs jó. Akkor hogy lehet mégis az ember jó ember? Hogyan fejlődhet az ember? Hogyan változhat meg az ember? Hogy elfogadja Istentől a jót, és kéri Istent, hogy ő lakozzék a szívében, és majd az Isten kifejleszti azt a jót, amire az ember, ha büszke, legfeljebb úgy lehet büszke, hogy az Isten mit cselekszik, és nem úgy, hogy én mit cselekszem, mert ez nagy különbség. Nézzünk meg 3 nagyon fontos bibliai szakaszt ezzel kapcsolatban, amiről beszélünk, és először Hósás könyve 5. fejezet 5. versét, majd Hósás könyve 7. fejezet 10. versét idézzük fel, mert Hósás próféta könyvét szokták így is nevezni, mint az ószövetségi szeretet himnuszát, mint Pál szeretet himnuszának előképét. Ugye Hósás az időszámításunk előtti 8. században Jónásnak és Ámos profétának volt a kortársa. Hósás könyve 5. fejezet 5. verse így szól: Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Tehát a zsidó nép ellen a büszkesége tesz tanúbizonyságot. Ugyanezt megismerti, ha egyet lapozunk a 7. fejezet 10. versében. Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és mégsem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és nem keresik őt mindennek dacára sem. Érdekes Biblia versek ezek. Azt mondja ezzel ki már az Ószövetség, hogy ha valami leleplezi a mi Istenhez méltatlan életünket, akik pedig hívő közösségben vagyunk, mint Izrael népe is volt, az a büszkeség. Büszke ember és keresztény ember, ez egyékényen nem árul meg. Aki büszke, az nem keresztény. Aki keresztény, az nem büszke. Ez határozottan ki kell, hogy mondjuk, és ezért mondja a próféta, hogy Izrael ellen az ő büszkeséget, ezt tanúbizonságot. De mint említettem, a büszkeség sokszor alattomos dolog, mert a büszkeséggel lényegileg mi azt hitetjük el magunkkal, hogy nem is magunkat dicsérjük, hanem hát mi a jót észrevesszük, és a jót mutatjuk fel. Hát büszke vagyok a gyerekemre, büszke vagyok, hogy jól tanul, büszke vagyok, hogy előre halad, tehát én nem magamat dicsérem, hát csak azt mondom, hogy milyen jóleső érzés vesz erőt rajtam, hogy ez a gyerek csinálja, amit kell csinálnia. És a büszkesége egy kicsit ilyen megfoghatatlan dolog, talán hasonló az irigységhez. Az irigységet is nehezen tudjuk megragadni. Van bennem irigység? Azt mondom, hogy nincs. Jön az életnek egy bizonyos helyzet, és azt veszem észre, hogy a sárga epe kiömlése nem olyan, mint az én irigységem. Büszkeség. Azt mondom, dehogy, hát én nem vagyok büszke, azért téglákkal nem veregettem a mellemet. De amikor kiszalad a számon, hogy bezzeg az én időmben, meg én soha nem így csinálom, meg én mindig ilyen vagyok, akkor azt mondom, utána elhangoznak ezek a nagy szónoki szavak, hogy most én tulajdonképpen mi voltam? Az Istennek adtam dicsőséget, vagy óhatatlanul, szinte akaratlanul is magamra tereltem a figyelmet. És ezért nagyon nagy dolog az, hogy Jézus Krisztus abban a nevezetes példázatában, amihez lapozzunk csak oda, és nézzük ezt is a saját szemünkkel, Lukács evangélium a 15. fejezetében, ebben a nevezetes tékozó fiú példázatában számunkra egy nagyon nagy segítséget adott az irigységnek a megragadásához, mert Lukács evangélium a 15. fejezetében, a tékozó fiú példázatában, amikor beszélteti Jézus az idősebb fiút, figyeljük meg csak, hogy mit mond ez az idősebb fiú. A 15. fejezet 25. versétől. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt. És mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozta, mi dolog az. Azt pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyert őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. És az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Kedves gyülekezet, érdemes ennek az idősebb fiúnak a szavait komolyan latra vetnünk, sőt, keveset mondtam ezzel, érdemes lenne ezt megjegyeznünk, és emberek előtt is nyilvánvalóvá tennünk, hogy a büszkeség soha nem jár egyedül. A büszkeség azért alattomos dolog, mert rögtön összefonódik más életérzésekkel, és olyan helyzetet teremt az emberi lélekben, amit szinte az ember maga sem lát, sőt a maga javára ír, és közben pedig olyan lejtőre lép az ember, amelyen szinte nincs megállás. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Na ez a büszkeség. Én. Nem te vagy a jó, nem a te törvényeid tökéletesek, nem a te gondviselésed csodálatos, hanem én már évtizedek óta itt vagyok és szolgálok néked. Az én. És mi következik ebből az énből, tehát ebből az önhítségből? Rögtön következik egy újabb lépés, amikor azt mondja, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam. A büszkeség mindig elvakultsággal jár együtt. És az elvakultság nekünk rendkívül veszélyes dolog, mert tudjuk jól azt, hogy az emberi életben lényegileg a rossz látásmód az, ami a legfélelmetesebb. Ugye a főiskolánkon is ezért tanítjuk, hogy olyan börtönben vagyunk, hogy három rács feszül rajta, Az egyik rács a rossz természetünk, a második rács a rossz szokásaink, de a harmadik rács a legborzalmasabb, a rossz látásmódunk. És ezt még mindenki tudta, akinek föltettem a kérdést, hogyha ez a három rács van az emberi életünk ablakán, hogy rossz természetet örököltünk, tehát ugye abban nem vagyunk felelősek, ezt örököltük az őseinktől. Rossz szokásainkért már felelősek vagyunk, de a rossz látásmód, hát melyik a legveszélyesebb? Melyik akadályozza meg, hogy a többi rácsot is lebontsuk, vagy elkezdjük a küzdelmet velük szemben? Hát a rossz látásmód. Ezért mondja a Biblia minden könyvében, hogy változtassuk meg a látásmódunkat, a gondolkodásmódunkat, térjünk meg, forduljunk Istenhez, mert ha nem fordulunk Istenhez, akkor ez az emberi természetben levő büszkeség, ez mindig elvakultságot hoz maga után, és tulajdonképpen nem azt látjuk, ami az élet meg a világ, meg nem azt látjuk, amit mi vagyunk, vagy ami a mi feladatunk, egész más fele darvadoznak az ember gondolatai. És az elvakultságból mi következik? Hogy imennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hagytam, és nekem soha nem adtál egy kecske fiat sem. A büszkeségből és az elvakultságból mindig jön a panaszkodás és a követelődzés. Ez is a büszkeség tejtestvére. Olyan könnyen panaszkodunk az életben, meg olyan könnyen mondjuk azt, hogy most ez kellene, az kellene, elégedetlenek vagyunk, ez mind a büszkeségből következik, de nem is tudjuk megragadni, mert annyira természetesnek látjuk. Hát ha az egész világ csinálja, azért nekem is egy kis halk szólammal be kell állnom ebbe a kórusba, azért nem a főszerepet viszem, nem én énekelem ki a nagy áriát, de azért nekem is van mire panaszkodnom és elégedetlennek lennem. Na de ez nem abból következik, hogy nem hiszünk igazán Istenben? Nem hiszünk igazán abban, hogy ő mindent a maga rendjében megad nekünk, és vele kellene nekünk kapcsolatba kerülnünk, nem pedig a magunk erejében bízni, és aztán sopánkodni, panaszkodni, hogy mi nincs meg az életben. És a negyedik dolog, ami az idősebb fiú magatartásából következik, hogy a büszkeségből elvakultság, az elvakultságból követelődzés és panaszkodás, de az íra a pontot a negyedik teszi fel. Mikor a te fiad megjött. Mikor a te fiad megjött. Ez mindent elmond. Tehát tulajdonképpen a büszkeség, vagyis az önhittség, az azért dolgozik ellenünk, mert nem engedi, hogy a szeretet megszülessen az emberi lélekben, az igazi szeretet. Az igazi szeretet az, amikor a méltatlanokat is szeretjük, az életet eldorbézolókat, vagy az életet nem igazán élők iránt is, hát sajnálattal, a szívünk megindulásával vagyunk, és szeretnénk nekik adni valamit, segíteni. Az idősebb fiú azonban nem azt mondja, hogy az öcsém megjött, hanem azt mondja, hogy a te fiad megjött. A büszkeségből következik az elvakultság, a panaszkodás, a követelődzés, a szeretetlenség, a hidegség, a részvétlenség. Mi mekkora területe ez a mi életünknek? De mondom, hogy sokszor ezt mi nem látjuk. Ennek nem vagyunk tudatában. Ellen White írja a Krisztus példázatai című könyvének a 105. oldalán. Mindig megrendülve olvasom ezeket a sorokat, mert ebben a könyvben nagyon sok megrendítő kijelentés van, de ezeket mindig úgy megrendülve olvasom, hogy önmagától egyetlen ember sem ismerheti fel hibáit. Családabb a szív mindennél és gonosz az, kicsoda ismerhetni azt, mondja Jeremiás. A szánkkal talán elismerjük lelki szegénységünket, de szívünk tiltakozik. Míg Istennek lelki szegénységről beszélünk, lehet, hogy szívünket majd szétveti a gőg felsőbbrendű alázatosságunk és igaz voltunk érzetében. Igaz önismeretre csak egyúton juthatunk, Krisztust kell szemlélnünk. Az ember azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét figyeljük, igazi megvilágításban látjuk meg saját gyengeségünket, szegénységünket és hibáinkat. Sokszor így van ez, hogy pótoljuk szavainkkal a valóságot. Beszélünk szerénységről, alázatról, és közben szívünket majd szétveti a gőg. Mert ott van a legyőzetlen önszeretet, ott van a büszkeség. Mivel lehet legyőzni a büszkeséget? Mi az, ami a megoldás a büszkeség legyőzéséhez? Nagyon jól tudjuk ezt mi, de ezért lapozzuk fel a harmadik ige helyet a Jelenések könyve 3. fejezetében, és azért megint csak térjünk vissza, mert egy egyszerű példából, egy gyakorlati példából indultunk ki, egy szóhasználatbeli példából, de Jelenések könyve 3. fejezetében nagyon jól tudjuk, hogy a mi világunkra mondta, meg a mi gyülekezetünkre mondta Jézus a laodicei gyülekezeti levélben, a Jelenések könyve 3. fejezet 15. versétől. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév, de mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, ki foglak vetni téged az én számból? Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenséged drútsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Ez a hozzánk szóló üzenet, ez a laodicei üzenet. Hogyan tudunk ez alapján válaszolni erre a kérdésre, hogy hogyan győzhetünk mi ezen? Nem csak a szavainkban, hogy többet mondjuk nem fogjuk használni azt, hogy büszke vagyok, hanem az egész életünkben hogyan lehet legyőzni ezt a nagyon csúnya emberi, természetbeli vonást, a büszkeséget. Kedves gyülekezet, én a Bibliából és a bizonyságtételekből úgy látom, hogy ehhez valóban itt a Jézus tanácsában is megszólaló két egyszerű dologra van szükségünk, de hadd mondjam most más szavakkal. Az egyik dolog az, hogy nekünk föl kell tekintenünk a részkígyóra. Ha nem tekintünk föl Krisztusra, csak emberi dolgokra tekinthetünk. Ha emberi dolgokra tekintünk, akkor megmarad bennünk a büszkeség. Ha Krisztusra tekintünk, és nem csak Krisztusra tekinteni, hanem Jézus nem csak ezt mondta, hogy tekintsünk fel a részkígyóra, hanem Jézus a legrövidebb példázatában, amit halál előtt mondott, csak ennyit mondott: aki e kőre esik, szétzúzatik. Nekünk szét kell zúzódnunk. Nekünk az, ami van bennünk az életben, ha nem esünk a kősziklára, és nem zúzódunk szét, a büszkeség mindig átjárja az életünket, és mindig bizonyos értelemben vezetni is fog bennünket. Ha nem ilyen formában, amolyan formában. Mondom, a büszkeség egy kiterjedt területe az ember életnek, nem önmagában áll, átjárja az egész gondolkodást és életvitelünket is. És ezért mondta Jézus ezt a nagyon határozott és szinte a szigorúnak látszódó, hogy szét kell zúzódni. Sokszor mi félünk ettől a hasonlattól. Olvassuk ezt Máté evangélium a 21. fejezetében, meg is tudjuk jegyezni, hiszen ennél rövidebb jézusi példázat nincs. Aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez a kő esik rá, szétmozsolja azt. Két lehetőségünk van. Vagy itt az életben föltekintve Jézusra, az életünket hozzávíve, meggondolva azt, hogy mennyire méltatlanok vagyunk ő hozzá, aki az életét adta értünk, de mégis beismerve azt, hogy mi hozzáragaszkodunk, de úgy ragaszkodunk hozzá, hogy ugyanakkor nem tartogatunk magunknak 1%-nyi részt sem, és valóban úgy akarunk ráépülni, hogy ő vezessen bennünket. Az könnyű mondani, hogy Isten vezessen bennünket, közben pedig megtartjuk azért azt az 1-2%-ot, amivel be akarjuk biztosítani magunkat, hogy azért az én akaratom is legyen ott, hogy én is vezessem magamat. De Jézus világosan mondta, hogy így szétzúzódásra van szükség. Itt arra az igazi dologra van szükség, ami a büszkeség ellentéte. Mi a büszkeség ellentéte? Büszkeség ellentéte az alázat. De hogy egy másik ilyen jelenségre is fölhívja mindenkinek a figyelmét, az alázat is nagyon súlyos támadásoknak van kitéve a mai világban. Körülbelül ugyanolyan kifejezés ez, hogy legyél alázatos, mint hogy büszke vagyok. Mert az alázaton az emberek más dolgokat értenek. Vissza rémlik gyermekkoromból az eset, hogy gyermekek voltunk, hittanórára jártunk, és hát sokszor milyen a kisgyerek úgy hallja a hittanórán a bibliai történeteket, úgy jelentkezgettünk, hogy most még én ezt is akarom tudni, hogy Jónás mondjuk hogyan élte túl azt a tengeri esetet. Hát persze szegény hitoktató nem tudott mit mondani, főleg az ilyen kérdéseinkre, hogy Jónás hogy élte túl, meg egyéb más ilyen csodákra. És akkor gyermekkoromtól fogva hallottam ezt a kifejezést, hogy legyél alázatos. A legyél alázatos, ez egyenlő volt az, hogy ne kérdezz. Na de ugye ez mégse tudjuk elfogadni, hogy az alázatosság az, hogy nem kérdezünk. Azt mondták, hogy az a nagyképű ember, aki sokat kérdez. Hát ugye ezt nem akarjuk elfogadni. Sokszor a világ az alázatot az alázatoskodással azonosítja. Péter apostol első levele 5. fejezetében azonban azt olvassuk, hogy alázzuk meg magunkat az Isten hatalmas keze alatt. Mi ne emberek előtt alázatoskodjunk, ne tekintélyek előtt, ne szokások előtt. És ne is úgy, hogy elfogadjuk azt, hogy ne kérdezzünk. A kérdezés nem bűn. A bűn akkor következik be, amikor valaki vitatkozva kérdez, vagy nem akarja elfogadni a válaszokat, hanem köti az evet a karóhoz, hogy ő már csak annyit tud kérdezni, hogy arra soha nem lesz válasz, az már egy más eset. De Jézus maga is bátorított bennünket arra, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyittatik. Ez is egy különös jelenség a mai világban, újra elő fog jönni, mint a mi gyermekkorunkban a hittanórán, hogy ne kérdezzünk sokat, fogadjuk el azt, ami van, vagy amit mondanak. Ez ellen is nyilván tiltakozni és küzdeni kell. Na de a büszkeségnek azért mégis az igazi ellenszere az alázat. De az alázat az az, és most megint csak hadd vegyek egy példát, hogy mi az igazi alázat? Mit nevezhetünk mi igazi alázatnak? Mert sokszor itt is az ember megfertőződik a világ szóhasználatától, és sokszor azt nevezzük alázatos embernek vagy magatartásnak, aki alázatoskodik. Így ír erről a Krisztus példázatai című könyvünk 252. oldala talentumok példázatát magyarázva. Sokszor hajlunk arra, hogy a res szolgát, az egy talentumos, ugye, aki elásta az egy talentumát, alázatosnak mondjuk. Az igazi alázatosság egészen más. Nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva megkunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékait. Kedves zsirekezet, ennél tökéletesebb mondatokat én az alázatról nem ismerek. Az igazi alázat az nem egy szellemi törpeség, hogy nekem nincsenek kérdéseim, én nem darvadozom, én nem vagyok a nagy ember, vagy én nem akarok többet tudni. Az embernek természetes vágya az, hogy a körülötte lévő világot, vagy az életet át akarja világítani, meg akarja ismerni. Az igazi alázat nem jelent szellemi törpeség, nem jelenti a törekvések hiányát. Igenis, legyenek céljaink, törekedjünk, tűzzünk ki célokat, de azokat Isten segítségével valósítsuk meg. Az igazi alázat nem gyáva megkunyászkodás, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázása. Sok ember kitér az élet problémája előtt, kitér az élet kihívása előtt. Azt mondja, hogy jaj, hát ezek nem szeretem dolgok, meg úgyis kudarcot fogok vallani, ezeket nagy évben kikerülöm. Nem ez az igazi alázat. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékát. Csodálatos mondat. Ez az alázat. Én hiszek az Istenben. Én az Istenben jobban hiszek, mint magamban. Az Isten minden kijelentésében és az Istennel szerzett tapasztalatjaimban sokkal jobban hiszek, mint abban, amit az emberek mondanak, vagy amit a természetem sugal. Én Isten erejében bízom. Vannak céljaim, vannak törekvéseim, és végre akarom hajtani a menny szándékát. De nem úgy, ahogy én gondolom, nem emberi erőből. Nem emberi elgondolásból, hanem Istenre hagyatkozva. Én azt gondolom, hogy Jézus is erről beszél a Laodicei levélben, amikor messze menő segítséget nyújt nekünk ahhoz, hogy hogyan is lehet legyőzni ezt a gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem magatartást. Ez is a megdöbbentő, hogy Jézus a büszkeséget 3 mondattal is kimondja. Mert más dolog azt mondani, hogy gazdag vagyok, az is más dolog, hogy azt mondani, hogy meggazdagodtam, mert a gazdag vagyok az egy állapot, a meggazdagodtam az pedig már annyit is jelent, az még több ennél, hogy ezt magamnak köszönhetem. A semmire nincs szükségem, ez pedig egyenesen elképesztő, hogy semmire nincs szükségem, Ez annyit jelent, hogy nem csak embereket, de Istent is kizárok a lehetőségek köréből. Én jól megvagyok magamban, és amit én el akarok érni, ahhoz van elég eszem, és azt meg tudom valósítani. Jézus nem véletlenül mondja, mert a büszkeség, mondom, nem jár önmagában, az mindig kiterjed, az mindig újabb területeket hódít meg. Ez olyan, mint a pest is. Olyan, mint egy járványos betegség, hogyha nem tesszük karanténba, és nem küzdünk ellene, az életünkben úgy kiterjed, hogy magunk sem látjuk, és ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus olyan sok alkalommal beszélt erről, nem csak a Laodiceai levélben van erről szó, mindannyian tudjuk, hanem szó van erről az egyik legmegrendítőbb jézusi példázatban, a tíz szűz példázatában is, ami mindannyiunkat a legjobban kell, hogy a mai napokban foglalkoztasson, mert Jézusnak az egyik legkomolyabban elmondott példázata ez, ugye a halála előtti négy példázat közül talán a legfontosabb, hogy lehet az, hogy a gyülekezetben nem csak okos szüzek vannak, hanem bolond balga szüzek is vannak. Hogy lehet, hogy olyan körben, ahol mindenkinek a kezében van a Szentírás, mert ugye a lámpás tudjuk ennek a jelképe, mindenkinek a kezében van a Szentírás, mindenki tudatosan olvassa, járnak Isten tiszteletekre, bibliaórákra, nem is tudom, mi mindent csinálnak még ezen kívül. Kimennek a vőlegény elé, tehát, hogy mondjam, egyedül hirdetik a kereszténységen belül, hogy Jézus eljövetele milyen közel van, és kimennek, hogy várják. És ezek között még balga szüzek egyáltalán előfordulhatnak. Hát honnan van ez, hogy balga szüzek is ott vannak az okos szüzek között? A bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban, mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának, és nem estek a kősziklára, Jézus Krisztusra, és nem engedik, hogy régi természetüket szétszúzza. Két dolog, ez a két dolog hiányzik a bolond szüzek életéből. Hogy nem estek a kősziklára, erről ejtettem néhány szót, és a másik dolog, hogy nem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Akár csak a köves talajjal ábrázolt hallgatók, szívesen hallgatják az igét, de nem igazodnak elveihez. Az ige hatása nem tartós. A Szentlélek csak akkor munkálkodik az ember szívében, csak akkor alakítja új lényé, ha az ember vágyik erre, és hagyja, hogy a lélek alakítsa. A bolond szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes cselekedetekkel. Nem ismerik Istent. Megrendítő. Hát kezükben a Biblia. Kimennek várni Jézus, és nem ismerik az Istent? Nem ismerik Istent. Nem tanulmányozták jellemét, nincs közösségük vele. Ezért nem tudnak bízni Istenben és hinni igéjében. Isten szolgálatuk formasággá süllyedt. Eljönnek hozzád, ahogy a nép összeszokott jönni, odaülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédeidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, szívük pedig nyereség után jár. Ezékiel 33. fejezet 31. verse. Pál apostol hangsúlyozza, hogy elsősorban ez a lelkület fogja jellemezni a Krisztus második eljövetele előtt élőket. Azt mondja, az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. 2 Timotos 3:1-5. Kedves gyülekezet, megdöbbentő. Két egyszerű dolgot kellene megtenni. Két egyszerű dolgot kellene nagyon komolyan venni. Az egyik, ha nekünk megváltónk van, ha nekünk Jézus Krisztusunk van, akkor a kősziklára esés kérdése kellene, hogy betöltse az életünket. Ráestem a kősziklára, mert ha nem, akkor nem épültem rá. Maradéktanul ráestem, mert hogyha nem, ha valami híja van ennek, akkor Krisztuson is alapul az életem, de valami máson is alapul az életem. Ez nem fog célba érkezni, ez az élet. A második dolog a Krisztusra való, mint kősziklára való ráesés után, hogy alávetni magunkat a Szentlélek munkájának. Megkérdezem, hogy a Szentlélek mikor tud munkálkodni rajtunk? Mikor tud a Szentlélek igazán munkálkodni rajtunk? El tudsz képzelni olyan esetet, hogy ülsz otthon, szép dolgokról gondolkozol, teszed persze a hétköznapi életet, megkeresel a családod számára pénzt, hit, vallás címén néha egy kicsit otthon leülsz, gondolkozol, olvasod a szombat, eljössz ide, itt így munkálkodik a Szentlélek. Nem azt mondom, hogy így nem munkálkodik a Szentlélek. Én azt gondolom, hogy a Szentlélek csak azokért tud munkálkodni, akik tapasztalatot akarnak szerezni az Isten. A tapasztalatot meg a cselekvésben tudjuk megszerezni. A nagyon nagy dolog a gondolkodás, a beszéd is nagyon nagy dolog, de hát Jézus olyan sokszor hangsúlyozta azt, hogy nem akik majd mondják, hogy Uram, Uram, hanem akik cselekszik a mennyei atyámokra. Aki cselekszik, a cselekvő emberen tud munkálkodni a Szentlélek. Tovább megyek még, hogy a másokért cselekvő emberen tud munkálkodni a Szentlélek. Magunkért munkálkodni, Pál apostol azt mondta a korintusiaknak, érdekes tanításatok ez, hogy ti magatokért munkálkodtok. Én azt mondom, hogy a Szentlélek azoknak ad erőt, akik másokért akarnak munkálkodni, és nem maguk akarnak kitűnni, hogy ők nyelveken szólnak, és milyen képességek birtokában vannak, hanem azokért, akik másokat akarnak építeni. Mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Nem ismerik Istent. Nem tanulmányozták jellemét. Nincs közösségük vele. Isten szolgálatuk formasággá süllyed. Kedves gyülekezet, erről tanulunk most a délelőtti alkalmakon is, a Galatákhoz írt levél kapcsán is, hogy azért sokszor csak egy hajszál választja el az igazi keresztény életet és a formasággá süllyedt keresztény életet. És sokszor emberek, ami formai vagy formaság, arra jobban föltekintenek és jobban bíznak, mert azt mondják, hogy ez látható, ez építő, ez emelő. És azok, akik küszködnek, akik a hibáikat látják, de ezeket le akarják győzni, és talán nem felelnek meg minden formáknak, ez olyan, mint Jézus közelében is ott voltak a farizeusok, meg ott voltak a vámszedők, és Jézus azt mondta, ne tagadjuk le, van ilyen mondat a Bibliában, hogy a vámszedők és bűnösök megelőznek titeket a mennyeknek országában. Pedig a farizeusok minden formaságnak meg akartak felelni, és úgy is éltek az emberek előtt, hogy őrájuk nézzenek az emberek. Nagyon örültem ma a délelőtti összefoglalónak, ahol elhangzott egy mondat, hogy mi volt a különbség Pál meg a Galáciába érkezett tévtanítók között. Egy nagyon fontos mondat, meg az eddigi tanulmányt is nagyon jól összefoglalja, hogy Pál Istenhez akarta vezetni, a kősziklához, a lélek munkájába bekapcsolni, hogy mindenki személyes kapcsolatot találjon Isten szent lelkével. A tévtanítók meg azért mentek oda, hogy megzavarva az embereket, kellő számú csoportot gyűjtsenek maguk után. Ez nagyon nagy különbség. Mindenki vizsgálja meg önmagát, hogy mit tesz egy keresztény közösségben. Istenhez, Krisztushoz, a kősziklához vezetem-e a másik embert, hogy zúzódjék szét, és szerezzen igazi tapasztalatokat a Szentlélekkel. Ez csak a munkában lehet megszerezni. Kétlem azt, és tagadom, hogy ez otthon lehet, és emberekért nem küzdve, nem munkálkodva soha tapasztalatokat nem fogunk szerezni. És ott leszünk a bolond szüzek között, akikről azt mondja itt a bizonságtétel, hogy nem ismerik Isten. De Jézus nem ezt mondja a példázat végén? Azt mondja, nem ismerlek titeket. Ő is azt mondja, nem ismerlek titeket. Kedves gyülekezet, ha egy mondatban össze lehetne foglalni a mai legfőbb teendőnket bibliai mondattal, tehát egy jelképes mondattal, én azzal a mondattal foglalnám össze, hogy még tart a tartalék olajgyűjtésének az ideje. Még rá lehet esni a kősziklára, még lehet Isten lelkétől indítatva tartalék olajat szerezni. A gyülekezetekhez fordultam, a gyülekezeteken belül testvérekhez fordultam. Most az elmúlt héten a Bakonyban voltam 5 kis faluban, de előkészítve gyülekezetekhez és testvérekhez fordultam. Kértem őket, hogy Jézusnak azt az egyszerű parancsolatát vegyék komolyan, ami így szól, hogy menjetek. Vagy kiment a magvető vetni. Testvérek megfogadták ezt, elmentek falvakba, próbáltak kapcsolatokat létesíteni emberekkel. Mondtam a testvéreknek, hogy nem az a fontos, hogy több száz ember jöjjön el az előadásokra, az a fontos, hogy személyes evangelizációt végezzenek, mert Jézus életében itt csak egy hegyi beszéd volt, de Jézus életében ott volt a samáriai asszonnyal való beszélgetés, a Nikodémussal való beszélgetés, a szirofüníciai asszonnyal, a gadarénusok, és sorolhatnám tovább, Jézus nagy tömegek előtt csak egyszer lépett föl. De a személyes evangelizációt, a személyes megkereséseket és segítségnyújtásokat Jézus minden nap gyakorolta. Testvérek elfogadták, elmentek, nehéz volt. Nehéz volt azért faluhelyeken azért ott nézik, hogy most miért jönnek ide? Mit akarnak ezek itt behozni? Kik ezek? Testvérek túljutottak ezeken a próbákon, megtanultak igazán imádkozni, küzdeni, eszközöket elővenni. Olyan jó volt elmenni és látni azt, hogy mindenütt szeretettel fogadtak bennünket. Miért? Mert ők úgy készítették elő az odamenetelünket, hogy senki bennünk ellenséget vagy valamilyen, nem tudom, milyen szándékú embert nem látott. Mindenki a legjobb érzésekkel fogadott. Ott voltak kicsinyek, nagyok, és nem voltak százak, 10-12 ember. De áldom az Istent ezekért a tapasztalatokért, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk, és most nem annak az ideje van, hogy százak és ezek jöjjenek, majd lesz ennek az ideje, de azt az időt meg kell, hogy előzze egy másik idő, hogy ha mi a kősziklára esünk, megtanulunk dolgozni, akkor majd lesznek százak és ezrek. De ha anélkül lennének százak és ezrek, akkor én azt mondanám elnézést, hogy a jó Isten a legrosszabb pedagógus. A jó Isten a legjobb pedagógus. Először az ő tanítványait szereti annyira, hogy azok a tanítványok kiképzést nyerjenek, gyűjtsék a tartalékolajat, az Isten tudja, hogy még mi jön erre a világra, de ha gyűjtjük a tartalékolajat, mi is ki fogjuk bírni azt a nehézséget, amiről most még elképzelésünk sem lehet, mert csak a szele, ha megcsap bennünket, már elkezdünk remegni, mint az elmúlt hónapok is mutatják, hogy csak a szele jött a nehézségeknek, már remeg az egész gyülekezet, már remeg. Hát akkor mi a probléma? Ismerjük az Istent? Gyűjtünk tartalékolajat? Akkor majd ki fogjuk bírni az ezeknél sokkal nagyobb nehézségeket is, és másokat is begyűjt majd az Isten olyan emberek által, akik igazán emberek, akikben a nemes önbizalom, de nem az önhittség vitézkedik. Falvakban tudjátok, azért az emberek sokkal józanabbak, sokkal közelebb vannak a természethez. Látják azt falvakban 5 mondat után, hogy te szereted-e őket. A falusi ember mindig azon panaszkodik, hogy a városi ember lenézi őket. A városi ember büszke. A fővárosi ember még büszkébb. Hát ő csak egy falusi. De amikor látod azt, hogy a szemükben ott van az örömnek a felcsillanása, hogy hát emberek vagyunk, egy vérből teremtett az Isten, és nem is annyira vallási dolgokkal jöttünk elő, de egyszerű dolgokkal jöttünk elő. Ezt az emberek megérzik, és megnyitják a szívüket, és akkor elmondják az emberek, hogy igen, mi éltünk itt 50-60 évig ebben a faluban, és soha nem hallottunk ezekről a dolgokról. Én azt gondolom, hogy az a közösség, amely megtanul nem büszkélkedni azzal, hogy mennyit tud, az a közösség, ami megtanul embereken igazán segíteni, mert az egész világ ezer sebtől vérzik, és ha valamit kell tenni, az igazi szükségleteket ki kell elégíteni, az igazi szükségletek pedig lelki szükségletek, nem annyira testi szükségletek. Természetesen készen kell állnunk a testi szükségletek kielégítésére is. Ugye Jézus a 10 fűz példázata után nem véletlenül mondta el a talentumok példázatát, és a kecskék és jobb példa, és ott 6 dolgot mondott Jézus. Éheztem és ennem adtatok, szomjóztam és innom. Ezek lelki dolgokra is vonatkoznak persze. Beteg voltam, meglátogattatok, fogoly voltam, meglátogattatok. Tehát ezekre van szükség, hogy mi gyűjtsük a tartalékolajat, mert kedves gyülekezet, be fog teljesedni az, ha már most nem látjuk ennek a beteljesedését, hogy mindenki alszik. Ezt mondja a Biblia, mindenki alszik. Ki fog akkor fölrezzenni? Kit fog Jézus elfogadni a hívő népe közül? Az, aki az alvás szüneteket, vagy a nagy elalvás előtti állapotot arra használta fel, hogy dolgozott, hogy munkálkodott, hogy tartalékolajat gyűjtött. Ezért gondolnám azt, hogy ez nem egyszerűen egy szólásbeli elszólás, egy baki, hogy mi azt mondjuk, hogy büszkék vagyunk, vagy ilyen érzések vannak a lelkünkben, hanem ezt nekünk teljesen ki kell írtanunk az életünkből. A kősziklára esés és a lélek vezetésének a tapasztalata, ez ki fogja iktatni mindazoknak az életéből, akik nem akarnak aludni, hanem akik kérik Istentől az erőt, hogy ébren maradhassanak, sőt még, hogy munkálkodhassanak másokért is. A jó Isten segítsen meg bennünket abban, hogy ez a gyülekezet is, meg személyesen mindannyian is, ennek a személyes evangelizációnak a megvalósítói lehessünk. Amen.
Isten tiszteletünket a 200-as számú énekünk első, második, majd imádság után a harmadik és negyedik versével zárjuk le. Tehát a 200-as számú énekünk első és második versét, majd imádság után a harmadik és negyedik versét énekeljük el.
Köszönjük áldott Istenünk, mennyei Atyánk Jézusunk nevében, hogy nekünk van kire föltekintenünk, van kire ráesnünk és szétzúzódnunk, van kihez csatlakoznunk, aki előtt mezítelenek és őszinték lehetünk, hiszen a legnagyobb jótevőnk. Köszönjük, hogy megmutattad önmagadat Istenünk és elküldted a te fiadat, aki sokkal jobban szeret bennünket, mint bárki ezen a világon, és akinek a közelsége olyan jó nekünk, hogy bárcsak többet tartózkodnánk az ő közelében, hogy jobban át is formálhassa a mi életünket, és megtisztíthassa az életünket attól a sok nem kívánatos dologtól, aminek sokszor nem vagyunk tudatában. Sokszor tudatában vagyunk, de nem vesszük komolyan, hogy ezek kizárhatnak a mennyből. Segíts Istenünk, a mi emberi természetünknek az irigység mellett a legborzalmasabb kinövésétől, sugalmától, ami mindig át akarja hatni a mi életünket, a büszkeségtől úgy megszabadulnunk, hogy Krisztus legyen minden az életünkben, és mi valóban azok legyünk, amik vagyunk is, azok a semmik, akikre azonban te azt mondod, hogy a semmi nélkül valók majd mindeneket gazdagítók lehetnek. Köszönjük, hogy ezt a csodálatos átvalósulást mindannyiunk életében meg akarod tenni. Hogy az én csökkenjen, sőt semmivé legyen, és Krisztus legyen minden mindenben. Látjuk, hogy a mi embertársaink, akik talán nem élnek vallásfelekezetekben, de nem is ateisták, csak olyan furcsa, közönyös, közömbös állapotban élnek, várnak valamit a világtól, amit egyre kevésbé kapnak meg, és téged se ismernek, pedig tudják, hogy vagy Istenünk. Segíts, hogy a te legcsodálatosabb jellemvonásod, az az igazi alázat, az emberekért lehajló szeretet, az együttérzés, az őszinte, de bölcs segíteni akarás, a mi életünkben megnyilatkozzék, és emberek ezt megértsék, megismerjék, és örvendve fogadják, hogy mi a te küldötteid vagyunk. Segíts meg a gyülekezetet itt is, akik most előtted vagyunk, olyan személyes tapasztalatokat gyűjteni ebből, hiszen mindannyiunk előtt tág a tér, óriási lehetőségeink vannak, hiszen te előre elkészítesz minden jó cselekedetet, hogy azokban járjunk, hogy legyen tartalék olajunk, hogy a kősziklára esés mellett lelked irányítása, vezetése belülről átformálja mi életünket. Add, hogy ezt a mai napot is ennek nyomán tudjuk felhasználni, ennek javára tudjuk felhasználni. Add, hogy hétről hétre a te lelked megtisztíthasson bennünket nem kívánatos dolgoktól. Segíts meg, hogy a mai napunk is ennek az áldott alkalma lehetne, és mindannyian felbuzduljunk munkára, törekvésre, másokért való elkötelezettségre, hiszen erre tanítottál most Istenünk, hogy az igazi alázat az nem szellemi törpeség, az nem a célok, vagy a kikerülése, vagy a kudarcok messzeiben való elkerülése. Köszönjük, hogy a héten is, hogyha kudarc volt életünkben, vagy ha elesés, te mindig felemeltél, ha megpróbáltatás, mindig megújítottál, legyen áldva ezért a te neved. Segíts bennünket, hogy így tudjuk várni a te eljöveteledet, nem csak egyénileg, hanem mint közösség is összefogva és összeforva. Ehhez nyújts nekünk a mennyből mértéken felüli segítséget, jóságos Urunk. Jézusunk nevében kérjük ezt te tőled. Amen.